Szentek legyetek, mert én szent vagyok, ezt mondja az Úr. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Mint ahogy tudjuk, ezen az evangelizáción minden este van valaki, aki ide jön és arról beszél az ige hirdetése előtt, hogy hogyan könyörült meg rajta Isten, és hogyan adott neki új életet. Ezen az estén Jobbágy Katalin testvérünket szólítjuk ide az asztalhoz.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Jobbágy Katalin vagyok, 25 éves, jelenleg két foglalkozásom van, főállású édesanyja vagyok, és mellette a Miskolci Egyetem utolsó éves hallgatója. Körülbelül egy éve vagyok ennek a gyülekezetnek a tagja, a férjem által kerültem ide, és 6 éve könyörült rajtam az Úr. Előtte nem hívő családban nőttem fel, még csak nem is vallásosban. A szüleim templomba se jártak, habár megkereszteltek, de egyáltalán nem gyakorolták sem a hitüket, sem a vallásukat. Nagyszüleim hébe-hóba eljártak templomba, de sajnos nem vagyok meggyőződve arról, hogy ők az élő Jézus Krisztussal találkoztak volna. Jártam hittanórára, amit unalmasnak tartottam, hamar ott hagytam. Eljött a középiskola, ahol már igazán kifejlett jellemem volt, és eléggé nagy szám. Úgy gondolom, hogy minden testvérnek volt az ismerősi körébe egy olyan ember, akit nem szeret, vagy pedig nagyon szeret. És mégpedig azért, mert ő a banda középpontjában van, ő mindig menő. Általában ezeket az embereket az ötös tanulók nem szeretik, a bukott diákoknak pedig a kedvencük. Na ez voltam én. Nekem mindig volt pénzem cigire, nekem mindig volt pénzem kocsmában ülni lány létemre. Az egyik tanárom egyszer azt mondta, hogy annyi egyesem van, hogy egyes múzeumban kéne kiállítani az ellenőrzőmet. És én ebbe boldog voltam. Aztán találkoztam egy tanárommal, aki kiderült, hogy hívő. Elkezdett nekem Jézusról beszélni, és mondtam neki, hogy jó, tanárnő így boldog, én pedig a saját életemben érzem jól magam. Ő pedig mondta, hogy hamis az én boldogságom. És elkezdtünk versenyezni. Ő is bizonyította a sajátját, hogy ő mitől boldog, én is bizonyítottam a sajátomat, hogy már pedig a világ az igazi boldogság, mert nem láttam, hogy mitől lennék romlott. Hiszen a családomban a szüleim nem váltak el, a testvéreimmel jól megvagyunk, mi baj van az én életemmel. Odáig fajult ez az egész, hogy elkezdtem nagyon-nagyon sok hazugságot felgyűjteni a kis hátizsákomba, éppen azért, hogy megsajnáljanak, hogy lássák, hogy önerőből kijöttem ebből az rengeteg mocsokságból, és mégis boldog vagyok. Nem, azt akartam elérni, hogy nem kell az életbe Jézus. Nagyon-nagyon kemény munkát fektettem ebbe, 4 évem ráment. Aztán jött az érettségi, amikor nagy kegyelemből valahogy átmentem minden tantárgyból, és felvételiztem az egyetemre, ahova minden tanárom azt mondta, hogy oda fel fognak venni egy elég neves egyetemre, mert a szaktantárgyamból abból jó voltam, ha másból nem is, és nem vettek fel. És életemben ennyire még soha nem törtem össze, mert eddig nekem minden sikerült önerőből, és itt van az első dolog, ami nem sikerül. Akkor már elég sokat aggódtam azért, hogy mi lesz velem, hogyha kiderülnek a hazugságaim. Mi lesz akkor, hogyha kiderül a legjobb barátaim előtt, hogy őket is átvertem, mert hogy a szüleimet átvertem, hát minden kamasz átveri a szüleit. Mert hogy a tanárokat átverjük, hát ki szereti a tanárokat, de hogy a barátainkat. Mert nagyon féltem, hogy ott minden kiderül. És akkor jött a telefon az egyetem professzorát, hogy nem sikerült a felvételi. Ő fel akart engem menni, de hát nem értem el, még csak a minimális pontszámot sem, és nem értettem, hogy hát nem tudom, miért nem sikerült. És akkor már annyira össze voltam törve, hogy hiába mondtam mindenkinek ugyanúgy a én látásomat, hogy Jézus nincs, hogy Jézus hazugság. Mégis vágytam arra, hogy talán van benne megoldás, mert már mindent kipróbáltam, és mégse vagyok boldog. Beszélgettem egy hívő fiatallal, és ő mondta, hogy Jézus még ebből is meg tud szabadítani, hogy most vagyok. Ő volt az első ember, akinek 3 olyan dolgot mondtam el, ami már rettenetesen terhelt abban az időszakban. És azt mondta, hogy Jézusnak akkora hatalma van, hogy ebből is tud szabadságot adni. Kérdeztem, mit kell ezért tennem. Együtt imádkoztunk akkor is, én még akkor életemben nem imádkoztam sem mással, sem egyedül. Azt se tudtam, mit kell csinálnom. Össze kell tenni a kezemet, be kell csukni a szememet, le kell térdelni. Semmit nem tudtam arról, hogy hogyan kell Jézussal kapcsolatba lépni. De amikor ott együtt imádkoztunk és ámen mondtunk, akkor tudtam, hogy itt valami megváltozott. Este lefeküdtem aludni, és amikor reggel felkeltem, nem tudtam, hogy mi történt tegnap este, hogy mire mondtam igen, de azt tudtam, hogy ezt szeretném folytatni, mert békességem volt. Ezek után elkezdődött az én hívő életem, elkezdtem megismerni Istent, és gyönyörködtem benne. Ő pedig hozta fel a sáros dolgaimat, hogy miből kell megtérnem, és miket kell leraknom az ő lábához. És eljött az az időszak, hogy el kellett mondanom a szüleimnek, hogy befejeztem az eddigi pályafutásomat, az, hogy ilyen romlott életet élek, ennek örültek, hogy ezt befejeztem, de annak már nem, hogy miért változtatok, hogy Istent választottam, ennek már nem örültek, és elkezdődött egy nehéz időszak, amikor édesanyám 2 hétig nem szólt hozzám, apukámmal beszélgettem, de előtte se volt vele valami jó a kapcsolatom, és vallást kellett tennem a barátaim előtt is, hogy miért van az, hogy én most már nem megyek kocsmázni, miért van az, hogy egyik napról a másikra megszabadultam a dohányzástól, és mindenki csak csodálkozott, hogy lehetséges ez, és mondtam, hogy ezt én se értem, mert én ezt nem tudnám megtenni, azt tudom, hogy egyedül az Úr Jézus az, aki megszabadított engem. Eltelt egy év, és újból beadtam az egyetemre a felvételi lapot, és kegyelemből felvettek. Itt már látták a többiek is, hogy talán más az én életem. Ők nem így fogalmaztak, de azt hiszem, egy igazi pálfordulás történt az Úr kegyelméből. Ezután Budapestre költöztem, ott éltem pár évig az alapdiplomát, ott végeztem el. Ott találtam közösséget egy baptista gyülekezetben, és amikor itthon voltam, akkor Miskolcon jártam gyülekezetbe, ott ismertem meg a férjemet. És amikor végeztem az alapdiplomával, akkor nem sikerült a nyelvvizsgám, és egy újabb hatalmas törés volt ez az életemben, hogy de miért nem sikerül, hiszen én az Úré vagyok, én tőle várom az áldásokat, látja, hogy nem kaphatunk kész ez a diplomai papíromat, és egy év ment el arra, hogy napról napra megtagadjam magam abban, hogy tanulnom kell, életemben nem tanultam még. És most kellett is. Az Úr ilyen dolgokon keresztül formált engem. Aztán talán még egy apróságot, egy bizonyságot elmesélek, hogy nyilván nem legális úton szereztem én a pénzt a szórakozáshoz, hanem ahol megláttam, akkor az úgy gondoltam, hogy az az enyém. Így loptam meg a szüleimet, vagy így loptam meg a nővéremet. És elvégezte bennem Isten azt is, hogy menjél oda, és kérje bocsánatot. És amikor összegyűjtöttem azt az összeget, nem kevés idő alatt, amit a nővéremtől elvettem, akkor elé álltam és mondtam, hogy ne haragudj, sajnálom, ez telik az óemberemből. Kifizettem, és azt vártam, hogy azt mondja, hogy rendben, akkor mi többet nem vagyunk testvérek, mert előtte egy jó kapcsolatunk volt, de hát hogy lehet egy ilyet megbocsájtani? És ha bár nem ismeri az Urat, mégis meg tudott nekem bocsájtani. És megölelt, és azt mondta, hogy tudom, hogy legközelebb nem lesz ilyen. Nem azért, mert nem lennék képes rá, hanem mert az Úré vagyok. Azóta egy éve mentem férhez, Istentől kaptam a társamat, Istentől kaptuk a gyermekünket, és 6 hete látom azt, hogy mennyivel másabb egy gyermek élete, hogyha imádságos szülők veszik körül, és mennyire nagy áldás lehet az ő életén. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
Köszönjük szépen bizonyságtételt. Isten a nagy rendező. Mi eltervezünk dolgokat, mi hogyan menjen, és aztán tetszenek látni a kivetítőn fehér szín, ugye emlékszünk rá, hogy ez mit jelképez. Isten úgy rendezte, hogy pont egy olyan valaki álljon ide bizonyságot tenni, akinek nagyon sok mindentől meg kellett tisztulnia. Legyen áldott az Úr, hogy ő ezt elvégezte Katalin életében.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy örök szeretettel szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy a te számodra a mi sorsunk nagyon fontos. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és tart még a kegyelem. Köszönjük ezt a mai napot, amit szintén ajándékul kaptunk, hiszen minden napunk ajándék, és minden napunk kegyelem. Urunk, olyan sokszor elpazaroljuk azt az időt, amit arra szánhatnánk, hogy valahogy kifejezzük a hálánkat. Olyan sok minden húz, és távol tart bennünket tőled, Uram. Köszönjük, hogy ezek az esték a veled való kapcsolatról szólnak, és köszönjük, hogy vedhetjük az igének a magját, és ezek a magok ott a szívekben, a Szent Lélek által titokzatos módon számunkra nem látható formában, de megfogannak, és én azért imádkozom, hogy ne legyen hiába való ez a ma esti magvetés sem, ne legyen hiába való az én szolgálatom te benned, Uram, és ne legyen hiába való a szívekben az ige Kérünk Jézus Krisztusért, a te szent fiadért, hogy áld meg és szenteld meg alkalmunkat. Amen. Mózes harmadik könyve 11. részének a 44. verséből olvasom az igét. Mert én az Úr vagyok, a ti istenetek, mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Kedves testvéreim, a mai napon elérkeztünk az evangelizációs sorozat közepéhez, ahhoz a fehér színhez, amely olyan egyszerűen van itt előttünk, mégis a fehér színben, ha nem is látható módon, de benne vannak a szivárvány színei, és ezekből a színekből sok egyéb más szín kikeverhető. És nekem ez azt üzeni, hogy a megszentelt életben, a Krisztusnak odaszánt életben nagyon nagy gazdagság van. Rengeteg szín van, és ez elvezet bennünket ő hozzá. Megérkeztünk a tisztához, a fehérhez, a megszentelődéshez, vezetett az út a feketén, a piroson keresztül, és itt vagyunk most. És mielőtt a megszentelt életről beszélnék nektek, hadd meséljek el egy történetet. Van egy általam nagyon szeretett könyv, talán többen ismerik a testvérek, Wilhelm Busch-nak a Jézus a mi sorsunk című könyve. Számomra, mikor elindultam, meghatározó volt, és ebben van egy ilyen történet, hogy Busch lelkésznek el kellett mennie egy náci hivatalnokhoz. Meghívták őt. Nagyon félt elmenni, mert tudta, hogy ezek a tisztek a lelki pásztorokkal különösen durván bánnak, és nem biztos, hogy úgy fog kijönni, ahogy bement, sőt, lehet valami büntetésben is ez része, ki tudja, nem lehet kiszámítani, hogy milyen kedvük van. És elment, remegő lábakkal ment be a tisztnek az irodájába, és meglepő módon ez az ember kedves volt vele. Odafigyelő volt, és annyira áthatotta ez őt, hogy a beszélgetés végén megköszönte neki, hogy ő még így soha nem jött, és hogyha már ennyire kedves volt, és ennyire szeretettel bánt vele, akkor engedje meg, hogy bizonyságot tegyen Jézus Krisztusról, az ő uráról, és akkor az a náci tiszt legyintett egyet. És azt mondja, Uram, én nagyon jól tudom, hogy kicsoda Jézus Krisztus, nagyon jól tudom, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, nagyon jól tudom, hogy szükségünk van a megtérésre, de, és az előtte levő fehér lapra húzott egy vonalat, nekem nem ez a problémám, hanem el kell döntenem azt, hogy melyik oldalon maradok. Mert ezen az oldalon van a párt, annak az elvei, és a szolgálata, és az az egzisztencia, amit ez ad, és a másik oldalon van a megtérés, Jézus Krisztus, és tudom, hogy a kettő egymással nem összeegyeztethető, és nekem ez a nagy problémám, hogy átlépjek-e ezen a vonalon, vagy nem. Aztán később úgy ír erről a férfiról Busch lelkész, hogy bizony, úgy gondolja, hogy nem lépte át a vonalat. Megmaradt tisztnek, és ki tudja, hogy mi lett a sorsa. És mielőtt a megszentelődés, de fordítanánk a figyelmünket, az első két nap gondolatai, ige hirdetései alapján, számotokra is ez egy nagy kérdés, hogy ez a képzeletbeli vonal, amit most idehúzok elétek, hogy azon átléptek, vagy nem léptek. Maradtok a világban, minden kívánságával, vagy pedig átléptek, és oda mentek Jézus Krisztus elé. Ez a nagy kérdés, és amíg ezt nem tesszük meg, addig nem tudunk a megszentelődésről beszélni. És hadd mondjam el, hogy ha döntesz Jézus mellett, az nagyon jó, ha nem döntesz, az nem jó, de semleges terület nincs. Vagy az egyik, vagy a másik. És így azt gondolom, hogy mindenki el tudja dönteni, hogy hova tartozik. Milyen a megszentelt élet? Számomra a Galata 2.20-ban nagyon szépen le van írva, többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Nem én élek többé, hanem él bennem a Krisztus. Ahogyan ezt Pál apostol is olyan sokszor elmondta, hogy én alább szállok, azért, hogy a Krisztus növekedjék bennem. Hagyom, hogy növekedjen az én Uram, az egész életemet áthassa, és élvezzem az ő csodálatos lényét, és nagyon örülök én is a bizonságtételnek, pontosan ugyanezeket akartam róla mondani, amit tiszteletes úr is, hogy, és Isten ilyen csodásan működik, hogy a megszentelődésről, a tiszta életről van szó, és igen, egy olyan bizonságtételt hallunk, amelyben szó van a bűnökről, az ember nyomorúságáról, és szó van arról, hogy milyen, amikor egy ember élete megváltozik. Az élet, amikor megváltozik, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontossá lesz a szentség. A hagiosz szónak a jelentése, a szent jelentése, hogy Istennek tulajdona, aki Krisztusban átadja önmagát, az Isten tulajdonává válik, Istennek elkülönítetté válik az élete. És nagyon jó hír a számunkra, hogy amikor kérdezik tőlünk, hogy ti szentek vagytok, vagy nem vagytok szentek, akkor sokan gondolnak a katolikus egyház szentélyavatási ceremóniáira is arra, hogy ott mennyi mindennek meg kell felelni, hogy valaki szent legyen. Mi reformátusok valljuk, hogy a Krisztusban átadott élettel mi Istennek elkülönítettek, tehát szentek leszünk, tehát sokan vagyunk szentek, itt ezen a mai estén is reménység szerint. Az élet nagyban megváltozik, és ha szeretném egy példán keresztül ezt elmondani, a görögben az időre létezik a kronosz és a kairos szó, és az egyik Efézus 5.13-ban nagyon jól meg is van fogalmazva, áron is megvegyétek az alkalmakat, mert a napok gonoszak. Az idő, amelynek a múlását láthatod a karórádon, ott van a mobiltelefonodon, és halad előre is megnézed, ez a kronosz, amely tényleg gonosz tud lenni, mert nagyon gyorsan elmúlnak a napok. Én nem tudom, hogy kinek mikortól gyorsult fel az élete, a nők életében ezt nem tudom, a fiatal férfiak életében sem tudom, de mondjuk én már akkor számítsak az idősebbek közé. Nekem a katonakoromtól is nagyon sok férfi ezt mondja, hogy miután leszerelt a katonaságtól, onnantól kezdve nagyon begyorsult az idő. Röpülnek az évek, szinte észre se vesszük, és felnőnek a gyermekeink, és már mennek tovább tanulni, már röpülnek ki az atyai házból, és bizony nagyon gyorsan és nagyon gonoszul el tudnak múlani a napok. A csak kronoszban élő embernek sosincs ideje, mindig rohannia kell. Rohan ide, rohan oda, és tényleg minden elrohan. Elrohannak az idők egymással megállni, beszélgetni. Elrohan a bibliaolvasásra szánt idő, elrohan az Isten tiszteletre szánt idő, annyi minden el tud rohanni, nincs idő Istenre, és elmegy az élet Isten nélkül, sok ember ezt veszi észre. A kairoszban élő ember, ami alkalmas idő, vagy kegyelmi időnek is lehet fordítani, akinek van kairosza, arra talán Turmezei Erzsébet verse illik a legjobban, mely így hangzik, most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Nem rohanok, megállok, és hagyom, hogy szeressen az Isten. És ettől csodálatosabb, azt gondolom, nincs, és azt gondolom, hogy a megszentelt életnek az egyik fontos mutatója, hogy van-e ilyen, most nem rohanok, nem tervezek, és csak hagyom, hogy szeressen az Isten idő az életemben. Mert kell, hogy legyen, kell, hogy megálljunk, kell, hogy feltöltekezzünk. És azt gondolom, hogy a kairosz egy sajátosan minősített Isten idő, alkalmas idő, Istentől megszabott tartalommal telített idő, amely el van határolva minden egyéb mástól. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez meglegyen. A bűntől való megtisztulásnak a következménye a megszentelődés. Istené vagyunk, mindannyian talán ezt megjegyeztük, lehet, hogy többet nem, de a heidelbergi K.T. első kérdése, hogy minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, az, hogy testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, pont, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Az ő tulajdona vagyok. Ezért akár isztok, akár esztek, akármit cselekedtek, mindent az ő dicsőségére tegyétek. Senki még nem bánta meg azt, hogy Jézus Krisztust befogadta. Én még ilyen emberrel nem igazán találkoztam. Csodálatos dolog befogadni az élő Istent, csodálatos dolog, ami megváltó Krisztusunkat, befogadni és az életünket rábízni. Viszont nagyon sok olyan emberről hallottam már, aki nem fogadta be, és aztán megbánta. Megbánta, hogy nem vette komolyan ezt az egészet. Azt kívánom, hogy szakítsa hitetlenséggel, és higgy annak, aki mindent megtett, érted, a keresztfán. Azt kívánom, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy szakíts az önigazságaiddal. Ez nagyon veszélyes, és felejtsd el, hogy nem vagy bűnös, és hogy nálad minden rendben van. Én nálam jobban senki nem tudja azt, hogy mit jelent, amikor az ember a saját kis önigazságait hangoztatja, harcolja. Én úgy nőttem fel, hogy örököltem ezt édesapámtól is. Mindenre tudtuk a választ. Mindenben okosak tudtunk lenni. És amikor találkoztam Krisztussal egyszerre, minden összetört. És rájöttem, hogy lehet, hogy nekem is van igazam. De Jézus Krisztus igazságai sokkal magasabbak és sokkal nagyobbak az enyémnél. És innentől kezdve azt kezdtem alábszállni, megsemmisülni, és azt mondani, hogy Uram, neked van igazad, én is tudok okoskodni, de lássuk, hogy mit mond a Biblia. És a megszentelt életnek egy nagyon fontos része, hogy Isten igéje a vezérfonalam lesz. Ehhez mérem, ehhez igazítom az életemet. És ezért jó ismerni az igét, mert a Bibliából válaszokat kapunk a mindennapokra. Nagyon fontos dolog, hogy szakíts az önigazságaiddal, és hidd el, hogy Isten sok mindent jobban tud, sőt, mindent. Lépd át azt a vonalat, amiről az ige hirdetés elején szó volt, és az a kérdés, hogy van-e bátorságod megtenni, hogy átléped azt a vonalat, hogy ott hagyod azt az ót, ott hagyod azt a régit, amelyek, amikor megszentelődsz, és ott leszel Isten országában, már csak kacatok, semmivé válnak. Amikor olyan drága dologként dédelgettünk, és azt mondtuk, hogy jaj, ez az életünknek az értelme, amikor odaérkezünk Krisztus elé, rájövünk, hogy az élet értelme teljesen más. Az élet értelme az a teljes szeretet, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi üdvözítőnkben, és hirtelen mindent kidobsz, kihajítasz az életedből, ahogy hallottuk itt is. És egyedül Jézus válik fontossá, mert minden élet forrása és minden belőle indul el. Nagyon fontos dolog, hogy szakíts a bűneiddel, amiket felismertél. A megszentelődésnek nagyon fontos része, hogy szakíts a bűneiddel, próbálj az óembertől megszabadulni, és kérd Isten szent lelkét, hogy adjon ehhez erőt, mert magunktól nincs erőm. Tehát hiába fogsz leülni és elhatározni, hogy én most aztán megváltozom, és ezeket a rossz szokásaimat egyik napról a másikra elhagyom, nem fog menni, de ha kéred Isten szent lelkét, és könyörögsz, akkor az ő segítségével sikerül-e. Nagyon fontos, hogy értsd meg jól az üdvösségedet, és most megint ismételünk, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének, mindenki vétkezett, tehát én is egy nyomorult bűnös vagyok, én is rászorulok az Isten kegyelmére. Róma 6.23 írja, mert a bűn zsoldja a halál, ami bűneinkért, a nyomorúságainkért, a fizetség, a halál, és bizony az örök elszakítottság Istentől. Szörnyű dolog, még kimondani is. Aztán jön a harmadik rész, ami nekünk színben a második, ő benne van, az ő vér által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Ezért halt meg Jézus a kereszten, hogy kifizesse a bűneinket, és hadd mondjam el a mindannyiunk által ismert, és talán még kórusban is tudnánk mondani a János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az üdvösségnek az útja. És az első dolog, hogy törekedjünk a szentségre. Isten azt mondja, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. Nem fog tökéletes lenni, ezt már a bizonságtételekben is hallottuk. De törekednünk kell a szentségre és az új életre. És elmondom, hogy el fogsz esni, mert én is elesek, de megbánom, és újra Krisztus felállít, és az ő nevében megyek tovább. Törekedni kell a szentségre, és az első dolog, hogy örülj annak, hogy református vagy. Örülj annak, hogy az ige egyházában hallgathatod az ige hirdetéseket, mert hogyha ezt komolyan vesszük, és a Szentírás mindennek a közepe, akkor csodálatos tanításokat hallhatunk. Csak az a kérdés, és a megszentelt életnek ez is az előnye, hogy lehet hallgatni, meg meghallani is, és én meg is fogod hallani az üzenetet. Nagyon fontos, hogy jöjj a gyülekezetbe, hogy legyél egy keresztény közösségnek a tagja, mert minden Isten tiszteleten, igen, hallgatással eltöltött idő az kairosz, alkalmas idő, kegyelmi idő, amikor én növekedhetek Isten országában. Nagyon-nagyon fontos, hogy aki élő gyülekezetbe jár, az testvérekre talál. Itt vannak testvérek, hívő testvérek, akikkel beszélgethet, és beszélgess a lelkipásztoroddal, beszélgess a hívő testvérekkel, és azt kívánom, hogy tegyél fel kérdéseket. Emlékszem, az én hitre jutásomnak az egyik csodálatos útja volt, hogy volt idő, amikor agyára mentem a lelkészemnek, vagy agyára mentem a hívő testvéreknek, mert nem az volt, hogy elolvastam az igét, becsuktam a Bibliát, és leraktam egy hónapra, hanem amikor már elindultam az úton, nem értettem, akkor elmentem, és megkérdeztem, és növekedni akartam, és ez a másik fontos dolog, hogy akarjatok növekedni. Ne legyetek ilyen egy helyben topogó keresztények, ne legyetek olyanok, hogy akik megállnak a fejlődésben, ugyan az ige is mondja, hogy nem lehet a tejnek az italát inni egész életünkben, hanem keményebb eledelre is szükségünk van. És igenis fejlődnünk kell. Itt lesz csodálatos lehetőség előttetek, most indul a keresztkérdések sorozat. Az én gyülekezetemben nagyon nagy áldás volt azoknak, akik elvégezték. Istenben növekedtünk, azóta az a csoport összetart, és nagyon sok jó dolgot, megerősítést kaptunk ezáltal. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy fejlődj. Gondold el, milyen lenne az iskolában, hogy az elsősöket megtanítja a tanárnéni írni, olvasni, aztán nyári szünet, és amikor elkezdik a második évet, akkor egyszerűen a gyerekek mindent elfelejtenek. És akkor megint a másodikba el kell kezdeni őket megtanítani, írni, olvasni. Hát valahol az a keresztény ember, aki nem akar növekedni, aki nem akar újat és újat megtudni Istenről, az valahogy így megáll. És ez nem jó. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezen lépjünk túl. Ne az legyen, hogy már tízszer hallottam a keresztény hit igazságait, és megkérdezik tőlem, volt ilyen történet, ezt többször már elmondtam, 50 éve templomba járó idős asszonytól, aki súlyos beteg volt, és meglátogatta a keresztlánya, megkérdezte, hogy keresztanyám, akkor neked most van üdvösséged, vagy nincs? És azt mondta, hogy azt, fiam, nem lehet tudni. 50 éven keresztül biztos, hogy a lelkipásztor beszélt az üdvösségről, és nem hallotta meg, és nem tudta, hogyha megtér és hisz Krisztus keresztért, a megváltásért, van örök élet. És ebben nem maradjatok meg, mert ez szörnyű. a teljes írás Istentől ikletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, és minden jó cselekedetre felkészített. Nagyon-nagyon fontos. 2 Timóteus 3-ból olvastam az igét. Vedd komolyan azt, hogy gyülekezetbe jársz, hogy bibliaórára jársz, hogy megpróbálsz ott lenni a közösségben, és megpróbálsz szolgálni abban a közösségben. El kell, hogy jöjjön az az idő is, amikor megkérdezed, hogy én mit tehetek? Mert annyi magányos ember van, és annyi sok olyan ember van, akinek szüksége van arra, hogy valaki Isten nevében elmenjen és meglátogassa. Egyszer beszéltem egy lelki pásztorral, azt mondta, hogy képzeld el, én már nem járok a kórházba, csak amikor éppen sikerül, azt mondja, mert van egy gyülekezeti tagom, és az úgy ért a betegek nyelvén, hogy én hallottam őt, és azt mondtam, hogy menjen, és csinálja, mert fantasztikus, ahogyan ő ezt elvégzi. Nagyon-nagyon fontos a szolgálat. Aztán nagyon-nagyon fontos a megszentelt életnek egy fontos része, hogy szánj időt minden nap Istenre. Minden nap szánj időt rá. Legyen időd arra, hogy Istennel legyél. Lehet este, lehet reggel, de hogyha az Úr Jézus példáját nézzük, akkor ő mindig reggel ment, és reggel beszélgetett, és kérte arra a napra az áldást. Nem vagyunk egyformák, de az esti igeolvasás sokszor veszélyes. Alvás veszélyes, minden egyéb dolog van benne. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az imádság és a bibliaolvasás legyen meg az életedben. És nagyon-nagyon fontos dolog, hogy beszélgess Istennel. Beszélgess vele. A múltkor elmentem valakit meglátogatni, és a végén leültünk, és mondtam, hogy imádkozzunk. És azt mondta, jó, mondjuk el a mi atyánkot. És mondom, elmondjuk azt is, de most először akkor most beszélgettünk, hogy maguknak mi a problémája, hogy beteg a férje. Akkor először egy kicsit a saját szavainkkal, és majd aztán elmondjuk a mi atyánkat is. Tehát mennyire jó az, amikor Istennel úgy tudsz beszélgetni, mint ahogy mi egymással közvetlenül bármit el lehet mondani, és bármikor. Van olyan asszony, aki azt mondta, hogy ő mosogatás közben beszélget Istennel. Bármikor, szüntelen imádkozzatok, mindig lehet imádkozni és beszélgetni Istennel. Nagyon-nagyon fontos dolog elmondani a bűneinket, nyomorúságainkat, fájdalmainkat, azt, hogy nem sikerült a nyelvvizsga, Uram, segíts, vagy imádkozni testvérekért, mennyi mindent lehet. Imádkozni gyermekekért, családtagokért, bármilyen helyzetért, örömért, bánatért, konfliktusért. Mindent oda lehet vinni Isten elé, és mindent el lehet neki mondani. 24 órás lelki gondozás, beszélgetés, Isten jelenléte. A bibliaolvasás pedig nagyon-nagyon fontos dolog, mert a Biblia egy fontos könyv. Hadd meséljem el ezt a történetet. Egy barátom mesélte ezt nekem, hogy szülők, ő még gyermek volt, vettek egy televíziót, és kicsomagolták gyorsan a tévét, bekötötték az antennát, és a szülők valamiért elrohantak otthonról. Ez a gyermek fogta magát, és elkezdte nyomogatni a tévét, de közben a bekapcsoló gombot kikapcsolta, és ezt nem vette észre. Szegény sírva fakadt, hogy bizony az új tévét ő elrontotta. Aztán hazajött az édesapja, és azt mondta, hogy ne sírj, kisfiam, mert itt van a használati utasítás a tévéhez, elővesszük is, megnézzük, és el fog az indulni, és tényleg rendbe jött a tévé. És ezt az én barátom arra használta, és azt a példát hozta még teológus korában, hogy a Biblia egy ilyen könyv, az élethez használati utasítás. Csodálatos tanácsok vannak benne. És hogyha elárulhatom ezt a barátomat és teológus társamat, úgy hívták, hogy Almási Ferenc, ez az ő példája volt, és azóta is nekem itt van a szívemben, mert valami megragad, és ez örökké itt marad az ember szívében. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy minél többet olvasom az igét, annál csodálatosabb. Olvasd a napi igét, járj el a bibliaórára, és minden olvasás előtt kérd Isten szent lelkét, hogy világosítsa meg előtted, hogy értsd is azt, amit olvasol. De ma már annyi a református bibliaolvasó kalauz, és annyi állítatos könyv van, amiben megmagyarázzák az igét, hogy mindenki hozzáfér. Csak legyen ez rendszeres, nagyon fontos dolog. A megszentelt életnek egy másik nagyon fontos része, hogy építs ki kapcsolatokat olyan emberekkel, akik hitre jutottak. Ne tévedjetek, mert a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság, írja az első korintusi levél, és bizony én saját magam életében láttam, hogy amikor megtértem Istenhez, és elkezdtem ezt a megszentelt életet, és ahogyan hallottuk a bizonságtételben, nem esett jól elmenni a pincesorra, a haverokkal inni, nem esett jól hallani, ha káromkodtak körülöttem, és káromolták Istent, holott előtte én is ugyanúgy ezt csináltam. De a megszentelt életnek az egyik fontos látszatja, hogy már ezek a dolgok nem esnek jól, és egyszerűen nem bírom, mert már haladok Isten felé, és Isten formál engem. És abban is hiszek, hogy nem kell feladni minden barátot, de nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azokat, akiket tudok emelni, azok maradjanak meg mellettem, és akik elfogadják a hitemet, és tudom őket emelni, maradjanak meg, de akik lehúznak, és akik látom, hogy el akarnak húzni Istentől, és én nem vagyok, nincs hozzá erőm, azokat az embereket valahol egy kicsit muszáj elhagyni, és muszáj lecserélni. Egy nagyon kedves barátom mesélte el, hogy nagyon sokáig kereste az Istent, és nagyon sokat szenvedett, elment magyar létére tengerhajósnak, meg mindent kitalált, nagyon sokat ivott, és azt mondta, kereste az Istent, és egyszer alkoholos állapotában ment keresztül egy falun, és jött egy óvodás csoport, az ebrám, és ő olyan gyorsan vezette a kocsit, hogy éppen ki tudott térni, de hála Istennek nem ütött el az óvodások. És ő mesélte, hogy miután kiment a faluból, leállította a kocsit, ő letérdelt ott az árokban, és azt mondta, hogy ő nem akar így tovább élni. Isten, hogyha vagy, akkor gyere, mert én szeretném az én életemet átadni neked. Ott, ezután a majdnem tragédia után történt egy életátadás. És ő is így mesélte el, hogy elment, felkereste a barátait, elmondta, hogy mi az a változás, ami történt benne, hogy mit jelent neki a hite, és ő mostantól kezdve azt az életet, amit eddig élt, nem akarja élni, mert ő egy megszentelt életet akar élni. És ő is volt, akit lecserélt, volt, akit megtartott, de az út, amelyen elindult, az biztos volt, hogy a Jézus Krisztus útján akar járni. És én ezt kívánom nektek, hogy ez a megszentelt élet, ez látszódjon meg, mert de sokat hallom ezt, hogy az az ember minek jár templomba, mert otthon, ahogy beszél, ahogy cselekszik. Sokan botránkoznak a nem hívő templomba járó embereken, és nagyon fontos dolog, azt mondta Jézus, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket, a mi életünkön, nem csak a szavainkban, a beszédünkben, mert én is el tudom mondani, hogy ilyen nagy hívő vagyok, de hogyha a cselekedeteimben nem látszik, ha nem élek megszentelt életet, akkor nem ér semmit. Sőt, ártok vele Isten országának. Ezért kívánom azt, hogy legyetek szentek. Mert én szent vagyok, mondja az Úr. Törekedjetek erre, és kívánom, hogy a megszentelt élet minden áldását és minden örömét éljétek át, mert megéri otthagyni a régit, és ezt az újat elkezdeni járni Krisztussal. Amen. Urunk Istenünk, úton vagyunk az evangelizációban is, és köszönjük, hogy vezetsz bennünket, és köszönjük, hogy a Szentírás nagyon korrekten elmondja, hogy mi lehet a mi útunk feléd, Uram, hogy mi az, amin keresztül kell mennünk, hogy aztán majd egyszer ott az örökké valóságban megérkezzünk hozzád. Uram, kérlek, hogy a Szentlélek által munkáld bennünk a megszentelt életet, hiszen a megszentelt élet az bizonyságtétel a világban is, és szükség van hiteles emberekre, református keresztényekre, akik, mint Isten fiai és leányai jelennek meg ebben a világban, mint akik elkülönítettek, Istennek szenteltek, sok-sok kairosszal, alkalmas és kegyelmi idővel, persze benne élve a világban, de mégis feltöltekezve, meggyőződéssel, hittel és cselekedettel élik a mindennapjaikat. Ilyen emberekre van szükségünk, Uram. Annyira nyomorult ez a világ, annyi ember szenved benne, annyi hiteltelenséget, annyi rossz bizonyságtételt látnak a világban, nem csak a politikusoktól, hanem sokszor bizony az egyháztagoktól is, hogy mindenképpen kell a változás. Az egyik legcsodálatosabb bizonyságtétel az életünk, a megszentelt élet. Uram, arra kérlek, hogy mindnyájan úgy törekedjünk erre, hogy sokakat hozzád térítsünk. Kérlek, Uram, segíts, tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és el szoktunk esni, én is, más is, nincs ebben mit szégyelni, de oda megyünk, megvalljuk, és akarjuk folytatni azt a szent életet, amelyet te adsz nekünk. És elmondhatjuk, hogy annyi boldogságunk, annyi örömünk van ebben, hogy ez kimondhatatlan mindannyiunk számára. Uram, kérlek, hogy így is adj ébredést, hogy a megszentelt életek bizonyságtétele gyújt tüzet ebben a világban, ebben a gyülekezetben. Kérlek Jézus Krisztusért, hogy hallgass meg bennünket. Áld meg az itt lévő testvéreimet, hogy forgassák magukban az igét, hogy gondolkozzanak el azon, amit hallottak, és ha kell, akkor jöjjenek, hogy együtt imádkozzunk, együtt könyörögjünk, Uram, ezért a megszentelt életért, a megtérésért, a bűnök megvallásáért. Kérünk Jézus Krisztusért, a te szent fiadért, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Köszönjük szépen nagy tiszteletű Tóth Tamás testvérünknek, lelkipásztornak a közöttünk hirdetett igét. Valóban nagyon fontos a megszentelődés, és lehet, hogy most tréfának fog tűnni, amit mondok, de nem viccből mondom, még hogyha egy kicsit talán vicces is lesz. Egyszer együtt táboroztattunk nagy tiszteletű úrral, meg még egy más lelkészekkel, egy ilyen nagy, több gyülekezetes generációs tábor tartottunk, és az egyik lelkész kollégámnak a füzetére, amiben voltak a jegyzetei, neve fel volt írva, de különleges módon azt írta oda, Zoltánnak hívják, hogy Szent Zola. Szent Zola, mondom, te aztán már nagy ember vagy, és akkor ő előadta ugyanezt a tanítást, amit most nagy tiszteletű úrtól hallottunk, hogy bizony mi szentek vagyunk is, valóban szentek legyetek, mert én szent vagyok. És hogy azóta én is büszkén húzom ki magam, hiszen akkor ennek analógiájára az én nevem Szent Ferenc. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy nagy tiszteletű úr mondta, hogy imádkozni kell szüntelenül, és ez valóban így is van, és megdöbbentő élményemet szeretném elmondani, ami vele történt meg. Utaztunk egy konferenciára együtt autóval, és hát eléggé ki volt számítva az idő. Beültünk az autóba, elindultunk, és akkor mondja, hogy hát azért imádkozzunk. Mondom, jó. Gondoltam, hogy akkor leáll az út szélére, de nem, hanem menet közben ő vezetett, mondom neki, be ne hunyd a szemed, és úgy imádkoztunk. Aztán talán tavaly előtt történt, amikor meg fordított volt az eset, én vezettem, hú, nem volt könnyű úgy imádkozni, hogy közben figyelni kell az utat, de jó, szüntelenül imádkozni. Az Úr elé vinni mindent, még azt az utazást is, hogy odaérjünk. És nekem is van egy nagyon jó barátom, nagy tiszteletű úr is ismeri. Az én egykori gyülekezetemnek a gondnoka volt sok éven keresztül. Egy nagyon odaadó, engedelmes gyermeke az úrnak, aki egyébként egy asztalos vállalkozó, és mondta, hogy annyira elfárad nap végére, hogy ő bizony elalszik. Leül a fotelba, és sokszor a felesége úgy rángatja ki onnan, mert elalszik rögtön. Azt mondja, hogy őnek nincs arra egyszerűen ereje, hogy ő este imádkozzon. Ezért amikor a munkásai elmennek, akkor ő miközben sepri össze a műhelyt, akkor szokott imádkozni. Nem engedi meg munkásainak, hogy ők takarítsanak össze, hanem ő akar takarítani emiatt. Legalább addig biztosan ébren van, és mindent megbeszél az Úrral. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nem azért, mert nagy tiszteletű úr ezt mondta, hanem mert az Úr ezt mondta. Mi az övéi vagyunk.